Látjuk az apostolok cselekedeteinek könyvében, annak 8. fejezetében, 26. verstől a 40-ig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni. Visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted-e, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel. Mert élete felvetítik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme, itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé őt, az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cézáriába nem ért. Amen. Eddig az Úr igéje. Pedig hajtsuk meg röviden a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért. Köszönjük azt, hogy te ismered a mi szívünket, látod a helyzetünket, hogy miben vagyunk, hogyan jöttünk ide ma te hozzád, téged dicsőíteni, téged magasztalni. Kérlek, Uram, add, hogy megérthessük a te igédet. Az etióp kincstárnokkal együtt mondjuk, hogy hogyan érthetnénk azt, hogyha valaki a Szentlélek által nem magyarázza. Köszönöm, hogy te magad magyarázod számunkra az igédet. Kérlek, Uram, add, hogy tudjunk téged dicsőíteni. Amen. Sok szeretettel köszöntöm még egyszer a gyülekezetet ezen a mai vasárnapon. Olyan jó számunkra, hogy amikor istentiszteletre jövünk, akkor nem csak egy szokás, vagy nem csak egy épületbe jövünk, hanem olyan jó tudni, hogy az élő Istenhez jövünk. Istenhez, aki ismeri a mi szívünket, tudja, milyen nyomorúságban vagyunk, tudja, milyen nehézségekkel küzdünk, ismeri a betegségeinket, ismeri a szívünk keserűségét. És ez a mi vigasztalásunk, hogy Isten szól mi hozzánk, és Isten tud velünk beszélni az ő igéjén keresztül. A felolvasott igeszakasz egy kicsit hosszabb volt, és szerettem volna azt mondani a gyülekezet számára, hogy leülve hallgassák meg, csak olyan gyorsan felálltak az igére, úgyhogy ezért bocsánatot kérek. De jó figyelnünk, ez is érdekes, hogy miért alakult ki ez vajon az egyházban, hogy amikor az Isten igéjét olvassuk, akkor felállnak az emberek. Az egyik fő oka az volt, hogy itt élet és halál kérdéséről beszél velünk az Isten, és hogy figyeljünk oda, hogy álljunk fel, koncentráljunk arra, amit az Isten mond a Szent Lelkén keresztül az igén által. Ez a könyv, amiből felolvastam, az Apostolok cselekedetei című könyvből van. Olyan érdekes, hogy eredetileg a cselekedetek volt a neve, és miért fontos ez? Korábban a történelem során a nagy hódító, például Nagy Sándor, és hozzá hasonló nagy híres történelmi alakokról is írtak ilyen könyveket, és úgy nevezték el őket, hogy cselekedetek. És mindig arról szólt, aki cselekedte ezeket a nagy dolgokat. És igen, ezben az apostolok cselekedeteiben arról olvashatunk, hogy Pálon keresztül, Péteren keresztül Isten milyen csodákat visz székhez. Azonban úgy gondolom, az eredeti, amit ezzel kapcsolatban gondolnunk kell, az eredeti cím az így kell, hogy hangzon: a Szentlélek cselekedetei, amiket az ő embereink keresztül vitt véghez. nem az számít, hogy kin viszi véghez Isten a munkáját, hanem az, hogy mit cselekszik. Olvassuk azt a felolvasott igéből, hogy Isten szent lelke azt mondta Fülöpnek, hogy menjen a Gázába lévő elhagyatott útra. Milyen érdekes, hogy Fülöp nem kezdi el magyarázni az Istennek, hogy Istenem, hát minek menjek erre az elhagyatott útra. Ezelőtt, a szakasz előtt Samáriában volt Fülöp, és hirdette azt az embereknek, hogy a bűneitek miatt elkárhoztok, de Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse a bűnösöket. És azt olvassuk, hogy nagyon sok ember hitre jutott, és Isten egy ilyen helyzetből hívja ki Fülöpöt, ott van a nagy tömeg, ott vannak a Krisztusban újjászületett emberek, jó lehetett ott lenni. Mégis azt mondja Isten Fülöpnek, hogy gyere el onnan. És olyan jó látni Fülöpnek az engedelmességét, amikor az Isten szent lelke szólítja, nem kezd ilyen magyarázni, hát egy elhagyatott útra minek menjek? Hát hosszú is, messze is van, hanem engedelmeskedik Istennek. Sokszor azt tapasztalom, hogy keresztény emberek vagyunk, és nem igazán tudunk az Isten szent lelkével mit kezdeni. Nem tudjuk, hogy mit tesz az Isten szent lelke a Szentíráson keresztül. Szeretnék egy pár a tulajdonságát a szent léleknek felmutatni, ami a Szentíráson végig megtalálható. Az egyik, az Isten szent lelke újjászül, új teremtést hoz létre. Az ember bűnös természetét, szívét elveszi, és új életet ad neki. Olvassuk még azt is a szent lélekről, hogy megvilágosít. Nem tudom, ki tapasztalta már azt, hogy egy istentisztelet alkalmával, egy ige hirdetés során, vagy egy ige olvasás során hirtelen az Isten olyan, mintha felgyújtott volna egy lámpát. Igen, ilyen a mi szívünk, és nem szeretjük, amikor a sötétségbe felkapcsolják a lámpát. De Isten ezt azért teszi, mert szeret minket, és szeretné minket megvilágosítani. Olvassuk az Isten szent lelkéről, hogy életre kelt, a halott szívünket életre tudja kelteni. Tanít minket. Lelki ajándékokat ad. Közösséget formál a hívő emberek között. Megerősít minket, amikor nehézségben vagyunk, amikor fájdalommal küzdünk, gyásszal, amikor nem tudunk megbocsátani, emlékeztet arra, hogy Isten nekünk is megbocsátott Krisztusban. Megszentel az Isten szent lelke, közben jár értünk, imádkozik az Istenért, Istenhez. Bennünk lakik az Isten szent lelke, amikor valaki hitre jut, akkor az Isten szent lelke szállást vesz az ő szívében. Betölt minket, szolgálatra hív. Megérteti velünk az Isten igéjét. És azt olvassuk, hogy Fülöp elindult ezen az úton, engedelmeskedik Istennek, és találkozik akkor ott egy etióp férfival, aki éppen Jeruzsálemből jött. Első hallásra, hát ez nem lehet számunkra olyan túl sok információ, de miért volt fontos az, hogy egy etióp emberrel találkozott? Egy pogány emberrel találkozott, egy zsidó ember, ugyanis akkoriban, amikor Krisztus kiárasztotta a szent lelkét, a pogányoknak nem hirdették Jézus Krisztus evangéliumát, csak a zsidók között. És azt olvassuk, hogy jön a parancs, Fülöp engedelmeskedik, azt mondja Isten neki, hogy kelj fel és menj el a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Milyen bátor volt, hogy elindult. Lehet, mi sokszor nem vagyunk bátrak, amikor nehézségekkel nézünk szembe, amikor Isten igéjével erősít minket, nem merünk indulni. De mi volt ez az út, ez a Gázába vezető út? Ez a Gázába vezető út egészen Betlehemtől kezdődött, Hebrónon át, Gázától Egyiptomig. Ezt használták az emberek a kereskedelemre. Ez egy ilyen kereskedelmi út volt, ami úgy tűnik, hogy ebben az időben elhagyatott lehetett. És azt olvassuk, hogy ott volt egy etióp férfi, a Kanadékának, az etióp királynőjének udvari főembere. Ha az etióp férfire gondolunk, akkor igen, először egy színesbőrű, szerecsend férfi kell, hogy eszünkbe jutjon, mert Afrikához tartozott Etiópia. Ma Etiópia egy kis ország, akkoriban azonban világhatalomnak számított. Azt olvassuk, hogy ez az ember főkincstárnok volt. Egy nagy királynak volt az első számú embere. Sokszor az emberek kérdezik, hogy mi ez a Kanadéka. Ez a Kanadéka az Etiópiában az akkori királynőnek volt, az anyakirálynőnek a címe. Olyan ez, mint a Kleopátra, vagy mint a császár. Ez egy megjelölést, egy címet jelöl. Ugyanis az etiópok királya, mivel pogányok voltak, úgy gondolták, hogy az ő királyuk, az Isten, a nap Istennek a fia, és ezért a király nem tehetett semmit. Egész nap ott kellett ülnie, és el kellett fogadni, hogy dicsőítik, mint az Istent, és ezért az anyakirálynő kormányzott, az anyakirálynő irányította az országot. Másik nagyon fontos dolgot elmond még az Isten igéje, a Károli fordításba adja ezt vissza az ige, hogy eunok volt. Mit jelent az, hogy eunok? A pogányoknál szokás volt akkor, hogy akik a királyi háremben szolgáltak, kasztrálták őket. És ez azt jelöli, ez az eunok kifejezés, hogy ez a fiatal férfi, ez egy kasztrált férfi volt. Valószínűleg később nagyobb rangra emelkedett, mert megbízható ember volt, és végül a királynak a második vagy első számú embere lett. Azért is érdekes ez, hogy eunok volt. Azt gondolnánk, hogy csak régen mentek el az emberek ilyen végsőségig. Ezért az, hogy valaki azt, aminek Isten teremti, ilyen durva módszerrel eltávolítja, és ha végignézünk a mai világunkba, akkor mit látunk napjainkban? Én megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy kislány, aki a gyülekezetünkhez tartozott, egyik nap néztünk a híradót, vagyis a híreket az interneten, és egyik nap találkoztam egy fiúval, egy fényképről visszaköszönt számomra egy fiú, aki nagyon ismerős volt számomra. És kiderült, hogy ez a fiú, ez az a kislány, akit mi ismertünk. És megdöbbenve olvastam el róla, amit leírt, megdöbbenve álltunk emellett az esemény mellett, hogy micsoda az emberek ennyire lázadnak Isten ellen. Gyakran hallom ezt transzszexuális emberek, ezt mondják mindig, hogy én egy férfitestbe zárt nő vagyok. Vagy hogy az én lelkem egyébként, mondja ezt magáról egy férfi, az én lelkem egyébként egy női lélek, de én férfitestbe vagyok zárva. Milyen nagy kuszaság van az emberi életekben. És hogy olyan nagyon szívesen elmondanám nekik, ha lenne alkalmam velük beszélni, hogy nem, a jó testben vagy, és Isten ilyennek teremtett, és fogadd el. Azért volt fontos, hogy ez a férfi eunuk volt, mert az Isten törvénye azt mondta, hogy a templomba nem mehetnek be az ilyen emberek. Akik így meggyalázzák Istent, nem mehetnek Isten közelébe. Milyen érdekes, hogy azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe járt az Istent imádni. Ez a pogány férfi vette a fáradtságot, és felment Jeruzsálembe. És hát mondhatnánk azt, hogy hát persze, hát olvassuk, hogy odafutott a szekérhez, hát milyen jó dolga volt ennek az embernek, hát szekéren keresztül azért mindenki vállalna egy hosszabb utat. A térképek alapján 320 kilométert utazott azért, hogy elmenjen egy Isten tiszteletre. 320 kilométert. És milyen sokan vannak akár itt Nagycsergeszen, Nyírtelken, ahol az én gyülekezetem van, akik azt a 10 vagy pár száz métert, vagy akár fél kilométert nem teszik meg az Isten házába. És ne legyenek illúzióink, amikor azt olvassuk, hogy szekér, akkor ne a Pista bácsi szekerére gondoljunk két lóval, hanem az akkori időben a szekér, az vállon vitt szekér volt. Tehát ezt a kincstárnokot emberek vitték a vállukra erősített széken. Milyen érdekes, hogy milyen nehéz lehetett végig zögykölődni ezen a hosszú úton, de mégis ez az ember vállalta ezt az utat. Azt tudjuk még erről az etióp kincstárnokról, hogy nagyon nagy hatalma volt. Ő volt az Egyiptom, vagyis az Etiópia országának, ha így tudnánk mondani ma, pénzügyi minisztere. Ő felelt az ország pénzügyeiért. Tehát tudhatjuk, hogy gazdag ember lehetett, tudhatjuk, hogy hatalma volt. Tudhatjuk, hogy megvolt minden, ami kellett a boldogsághoz, és mégis az Istenre volt szüksége. És hagyd mondjam nektek is, hogy lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy másra van szükségünk az életünkbe. Lehet azt gondoljuk, szükségünk van egy társra, szükségünk van több pénzre, szükségünk van az egészségre, szükségünk van egy új kocsira vagy bármire, de a megoldás az Krisztus, mert a megelégedettséget csak az Úr Jézus tudja elhozni az ember életébe. Jeruzsálembe járt ez az ember az Istent imádni. Azt olvassuk, hogy Jeruzsálembe járt az Istent imádni, és visszatérve a hintóján olvasva, ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Tudni kell, hogy akkoriban nem 1000 forintért lehetett hozzájutni egy szentíráshoz, hanem akkoriban az, hogy ez az ember az Ézsaiás próféta tekercsét olvashatta, ez legalább egy vagyonba kerülhetett. Mégis ez az ember megvette, magas áron megvette ezt a tekercs másolatot, és olvasta Ézsaiás prófétát. Vágyott Isten után, Isten iránt volt vágy a szívébe. De honnan van az embereknek ez a vágy az Isten iránt? Miért jöttünk el ma Isten tiszteletre? Miért vagyunk itt? Az Isten ismeri erre a kérdésre a választ. Az Efezeusokhoz írt levél 2. fejezetében, 1. versében ezt olvassuk, hogy titeket is életre keltett Isten, akik halottak voltatok a vétkeitek miatt. Isten igéje egyértelműen kimondja, hogy az ember lelkileg halottan születik. Mint amikor azt használják egy gyerek születésénél, van egy ilyen orvosi rövidítés, ami azt jelenti, hogy halva született, most nem fogom tudni mondani, így, ilyen lelkileg halva születik az ember, Istentől elszakadva. És arról is tanít Isten igéje, hogy nincsen igaz ember, nincsen egy se, aki keresse, aki értse az Istent. Akkor hogy van ez, hogy azt mondja az ige, hogy nincs, aki értse az Istent, nincs, aki keresse? És itt van ez az etióp ember, akinek a szívében ott van a vágy az Isten iránt. Az Isten szent lelke művelte ezt. Az Isten szent lelke tud vágyat ébreszteni az ember szívébe, hogy keresse az Istent, hogy utána jöjjön. Mert testvérek, hogyha az Isten szent lelke nem segítene rajtunk, akkor mi is azt csinálnánk Krisztussal, amit tettek vele 2000 évvel ezelőtt. Keresztre feszítenénk. Mert nem bírjuk elviselni a tudatát, a gondolatát annak, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van egy megváltóra. Az Isten adott vágyat ennek az embernek a szívébe, és olyan jó tudni azt, hogy Isten igéje azt is mondja, hogy ha teljes szívvel kerestek engem, akkor megtalálhattok. Keressük-e az Istent ilyen teljes szívvel? Tudjuk-e azt, hogy Isten az egyedüli reménységünk, és csak benne bízhatunk? Döbbenetes a készsége Fülöpnek. Azt mondja neki az Isten, hogy menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz, és mit olvasunk a következő versben? Azt olvasunk, hogy amikor Fülöp odafutott, nagyon megalázó. Az Isten mond neki valamit, és odafut. És 3 dolog, ami fontos ebben a mai igében. Az egyik az, hogy az előkészületek, Isten hogyan készíti elő a Fülöpöt, aki viszi az Isten igéjét, hogyan készíti elő magát, a kincstárnokot. A második, hogy hogyan beszélünk az Isten igéjéről. A második pont, a harmadik pont pedig az, hogy mi a reakció, amikor Isten megszólít minket. Hogyan válaszolunk Istennek. Itt még azt látjuk, hogy Isten készített elő mindent. És képzeljük el, az Isten elhívja Fülöpöt a pusztaságba, és pont véletlenül ott van ez az etióp kincstárnok. És pont véletlenül Ézsaiás könyvét olvassa. Hát nem érdekes? Nem véletlen. Nem véletlen az se, hogy ma itt vagyunk az Isten tiszteleten, nem véletlen az, amit megéltünk az életünkbe eddig. Semmi sem tűnik el Isten akarata nélkül. És ez a mi reménységünk, hogy amikor nyomorúságban vagyunk, az Isten tudja. Sokszor hallom gyászoló emberektől, vagy akik nagyon nagy nyomorúságban, betegségben vannak, hogy miért engedi ezt meg az Isten. Vagy amikor elveszítenek egy nagyon közel álló családot, miért engedi meg ezt az Isten. És a Bibliából ismerhetjük Jób történetét, aki gazdag ember volt, nagyon sok gyereke volt, házasságban élt, és Isten megengedte, hogy elveszítse a feleségét, gyerekeit. És Jobbról azt olvassuk, hogy elkezdett párbeszédbe elegyedett Istennel, és ő is ezt feszegette, hogy miért, 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 és akkor Isten azt mondta neki az egyik ponton, na figyelj ide, Jób. Most én kérdezek, te pedig válaszolj, ha tudsz. Isten megfordította, és azt mondta, hogy most te kérdezed azt tőlem, hogy miért engeded meg, de Jób, akkor most én kérdezlek, és válaszolj te. És akkor Isten olyan csodálatosan, amikor felteszi a kérdéseket, hol voltál, amikor megalkottam a földet, Jób? Jób, lett-e a te szavadra már reggel? Jób, esette már eső azért, mert te azt parancsoltad. És megalázza Jóbot Isten, hogy mégis kinek gondolod magadat, kedves Jób, hogy az Isten számon kéred. És akkor Jób, miután rádöbben arra, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy valóban ő nem kérdezheti ezt, hogy miért, akkor azt mondja, hogy igazad van, szóltam, de többé nem szólok, mert tudom, hogy te bölcsebb vagy, mint én. És ez a kulcsa Jóbnak a történetének, hogy elfogadja, belenyugszik, az Istenre bízza ezeket a nyomorúságokat. Úgyhogy vigyázzunk, amikor ilyen kérdések forognak a szívünkben. Én nem mondom azt, hogy az én életemben nem forog meg ez a kérdés, amikor kiderül, hogy beteg vagyok. Akkor nem fordult meg ez a szívemben, hogy miért is engedi meg Isten. De olyan jó, hogy az Istenben bízhatunk, és az isteni gondviselés az, ami a reménységünk lehet. És odafut visszatérve, hogy az Isten mindent elrendez. Ott van ez a hintó, ott van az etióp kincstárnok, ott van az Isten embere, odaszalad. Olyan megalázó ez, hogy az Isten embere engedelmeskedik Istennek. Fülöpről bárhol van, azt olvassuk, hogy mindig azt tette, amit kellett. Mindig az evangéliumot hirdette. Samáriában az evangéliumot hirdette. Odaér ez az ember, ez beszél neki Isten szeretetéről, Jézusról. Aztán, amikor meg vége ennek a hitrejutásnak, akkor azt olvassuk, hogy Fülöp tovább megy és hirdeti az evangéliumot. Megint azt teszi, amit kell. Istennek nem kellett megmondani neki, hogy kedves Fülöp, ezt, meg ezt, meg ezt, erről beszélj, mert tudta, hogy miről kell beszélnie. Tudta, hogy kicsoda Krisztus Jézus. És oda megy hozzá, és kezdődik a második pont. Az első pont, hogy Isten elkészít mindent, a felkészülés, a második az ige hirdetése. És én hiszem azt, hogy Magyarországon az egyház, a világon az egyház azért van ilyen nagy nyomorúságban, mert nem hiszünk az Isten igéjének. Azért van, hogy emberek magukat kereszténynek mondják, és soha életükben nem bánták meg a bűneiket, soha életükben nem találkoztak Krisztus Jézussal személyesen. És külföldön voltunk több ízben keresztény találkozón, és ami ott folyt, én nagyon szomorú lettem. Elmentünk egy keresztény megbeszélésre, már ilyen sorozatok voltak. Már a harmadik napja, hogy ott voltunk ezen a rendezvényen, mire az egyik fiatal odafordul hozzám, és megkérdezi, Tamás, és mikor fogunk a Bibliából olvasni fel igéket? Mert már itt vagyunk 3 napja, de még az Isten igéjét nem vettük elő. És keresztény találkozón vagyunk. És azt mondtam, hogy igazad van. És nagyon szomorú lettem. Mert nem magamról kell beszélni. Nem pszichológiai módszerekről kell beszélni, nem a motivációról kell beszélni, hanem Fülöpnek is, meg minden hívő embernek az evangéliumról kell beszélni, Jézusról, az igéről kell beszélni. A Galatákhoz írt levélben van egy nagyon érdekes mondat, amit Pál mond a gyülekezetnek. Kedves gyülekezet, ezt nekünk is mondja az Isten igéje. Pál azt mondja, hogy ha valaki, de ha mi még magunk is, vagy valaki más, hirdetne nektek más evangéliumot Jézuson kívül, akkor az átkozott legyen. Kemény szavak. Azt mondja ezer pár, vagy még egy mennyből való angyal is. Ha megjelenne itt egy angyal, vagy mondjuk egy valaki más lelkipásztor, és itt elkezdene beszélni más útról, ami nem Krisztus Jézus, akkor 2 dologról biztosak lehetnénk. Az egyik az, hogy ez az ember nem ismeri Krisztust, a másik pedig az, hogy nyugodtan ki lehet rakni. Nem hiszünk az igébe, nem hiszünk az evangéliumba, ez a fő, ez a bűn, amit Jézus is mondott, hogy az igazi bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Oda megy Fülöp, és elkezdi neki mondani, hogy hallja, hogy olvassa az Ézsaiás prófétát, és ez az afrikai embereknél mai napig így van, hogy amikor olvasnak, akkor hangosan olvassák fel, amit olvasnak. Tehát nem magukba olvasnak, nagyon gyakran, akik tudnak olvasni, hanem hangosan felolvasnak. Oda megy, hallja, hogy Ézsaiás prófétát olvas, és megkérdezi, hogy érted is, amit olvasol? És kedves testvér, érted-e, amiről az Isten igéje beszél? Én nagyon sokáig nem értettem. És én elmondtam a kedves testvéreknek, hogy imádkozzanak értem, mert nem értem, hogy miről van szó ige hirdetésen. És én nem értem azt, hogy mit jelent az, hogy meg kell térnünk. Nem értem azt, hogy mit jelent, hogy Jézus meghalt az én bűneimért is, és ez az enyém lehet. És imádkoztak értem, és az Isten meghallgatta az imádságunkat. Milyen érdekes, hogy nem mondja ez a kincstárnok ennek a jöttmentnek, hogy hát te akarsz engem tanítani? Hát ki vagy te? Mégis mit képzelsz magad? Tudod én, hogy én ki vagyok? Én vagyok Etiópiának a fő kincstárnoka, és te azt kérdezed tőlem, hogy értem-e, amit olvasok? Milyen érdekes, hogy ott van az alázat. Az isteni, az előkészületekben ott van, hogy Isten elkészíti a Fülöpöt, de elkészíti az etióp kincstárnokot is. És azt mondja, hogy nem értem. Hogyan értetném, ha nincs valaki, aki megmagyarázza? Büszke embereket nem lehet tanítani. Én is, amikor büszke vagyok, akkor nem hallgatok a tanításra. Hogy kérdezem meg, te büszke ember vagy? Amikor Jézus Krisztus ott állt Heródes előtt, és várta Heródes, hogy valami csodát műveljen, mint egy mutatványos Jézus, akkor Jézus egy szót sem szólt. Nem volt egy szava sem. Amikor Isten nem beszél velünk, amikor nem beszél hozzánk Isten, az az ítélet maga. Akkor bűnben vagyunk, akkor valami nincs rendben az életünkben, de engedjük azt, hogy Isten beszéljen hozzánk, és legyünk alázatosak, mint ez a kincstárnok volt. Nagyon fontos, hogy az ige hirdetés középpontjában mindig Jézus Krisztus kell, hogy álljon. És azt olvassuk, hogy Fülöpöt megkéri, hogy szálljon fel a hintóra. Nagyon megörült ez az etióp kincstárnok annak, hogy Fülöp felszállt a hintóra. Gondolom azok a szolgák, akik vitték a hintót nem annyira, mert most már két embernek a súlyát kellett vinni. De azt olvassuk, hogy felszállt hozzá, és azt olvasta Fülöp, hogy amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. És nem érti, hogy miről beszél ez az ige. Hát Jézus Krisztusról, a bárányról, aki a áldozat a világ bűneiért, a mi bűneinkért. Akit mikor kivégeztek a bűnei miatt, vagyis hát az a hamis bűnökkel, amikkel vádolták, mert ártatlan volt, akkor nem védte magát. Nem kezdte el azt mondani, hogy hát én nem vagyok, hát ez hazugság minden. Tudta Jézus, hogy a mi bűneinkért kell elszenvedni a büntetést. És hogy a mi bűneinkért kell meghalnia. És milyen érdekes, hogy Fülöpről azt olvassuk, hogy ebből, tehát nem értette az etióp kincstárnok, hogy kiről beszél az ige, önmagáról, vagy valaki másról, a próféta. És Fülöpről azt olvassuk, hogy beszélni kezdett neki az írásnak ebből a helyéből. És erre van szüksége az Isten népének, hogy mindig, amikor valaki nem ért valamit, akkor merjünk belemenni, és merjünk beszélni arról, ami kérdés az emberek számára. Egy kisfiú mondta a lelkipásztorának, hogy lelkipásztor úr, én mindig azt hallom magától, hogy Jézus a válasz minden kérdésre, de még a kérdésre tudom. Lehet, mi is hallottuk másokszor, hogy Jézus a válasz minden kérdésünkre, de mi a kérdés? A kérdés az az, a Szentírás alapján, hogy az emberek kétféleképpen haltak meg a Szentírás lapjaiban. Vagy a bűneikben, vagy az Úrban. Ez a kérdés, hogy te hogy szeretnél elmenni ebből a világból. Krisztussal együtt, úgy, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, vagy a bűneidben. És ez a kérdés, és a válasz erre lehet az, hogy Jézus a megoldás a bűneinkre, mert ő szeret minket, annak ellenére, hogy bűnösek vagyunk is. Jézus ezt nagyon sokszor gyakorolta. Amikor odament a samáriai asszonyhoz, a kútnál voltak, Jézus miről kezdett el vele beszélni? Az élő vízről. Azt mondta neki Jézus, hogy bizony, az élő víz, amit én adok, ha valaki abból iszik, soha többet nem szomjazik meg. Amikor egy pogány asszony odament Jézushoz, egy pogány asszony, akkor azt mondta neki az az asszony, hogy gyógyítsd meg a kislányomat, mert beteg. Jézus ezt mondta neki, nem jó a gyerekek eledelét elvenni és odadobni a kutyáknak. Miért mondta ezt neki? Mert a zsidó emberek között a pogányokat kutyáknak hívták. És Jézus rögtön a témára fókuszált. És megpróbára tette ennek a pogány asszonynak a hitét, és milyen alázat volt ebbe az asszonyba. Nem megsértődött, hanem azt mondta, hogy igazad van, Uram, előbb a gyerekeknek kell enni, de a kutyák is esznek az uruknak az asztalról lehúzott morzsáiból. És az asszony ezzel azt mondta, hogy Uram, csak egy morzsát adj, nekem annyi is elég. És ezért Jézus megáldotta és megszabadította. És azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet nem láttam. Hogy az asszony bízott bennem. És a megtérés lehet, hiszem azt, hogy ismerve Danit, hogy itt is sok szó van a megtérésről. Ez is olyan, hogy sokat beszélünk róla. Igazából az Isten szent lelke tudja számunkra nyilvánvalóvá tenni. Mit jelent ez, hogy megtérés? Hát nem elég az, hogy én evangélikusnak születtem, hát nem elég az, hogy megkereszteltek kiskoromban, hát nem elég az, hogy templomba járok. Ez az etióp kincstárnok felment a jeruzsálemi templomig, oda nem engedték be ugyan valószínűleg, mert pogány volt, de láthatta azt, hogy mentek mindenféle ceremóniák, de nem találkozott az evangéliummal ott. És hazafele, amikor jött a pusztába, akkor találkozik az Úr Jézus Krisztus evangéliumával, hogy Jézus Krisztus meghalt minden bűnösért, aki hisz benne, és aki elfogadja. Nem olyan az evangélium, mint egy gyógyszer, ami itt van, és mindenkinek, minden betegségét meggyógyítja ez a gyógyszer. Egy feltétel van, be kell venni, élni kell ezzel az orvossággal. Az evangélium is ilyen, hogyha én hiszek Krisztusban, akkor az enyém a megbocsátás, a bűneim bocsánat, és örömöm lehet, hogy szeret az Isten. Hirdette az igét, és milyen csodálatos, hogy ez az etióp pogány ember azt mondta, hogy megértette. Megértette, hogy neki Jézusra van szüksége. És maga ez az etióp ember szólal fel, a puszta közepén, képzeljük el, a puszta közepén ott van egy víz, egy kis forrás, vagy tó, nem tudjuk pontosan, de ott van víz. És felkiált, hogy íme itt van a víz. Isten milyen csodálatosan rendezi az embereknek a hitrejutását. A pusztába elküldi Fülöpöt, oda megy a hintóhoz, pont Ézsaiást olvassa, pont nem érti, amit olvas, Fülöp elmagyarázza, hitrejut ez a férfi, ez az etióp, ez a pogány, és akkor ott a víz. És azt mondja, hogy mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjen. Megkeresztelkedés először itt, ebben az esetben hitrejutott, és a megkeresztelkedés annak a jele volt, hogy ő egyébként újjászületett. Az első a hit, utána pedig a hitvallás. És képzeljük el, hogy ott vannak a szolgái ennek az embernek, hitre jut, hallják a szolgáik, amint az ő uruk nem tud valamit, és megkérdezi Fülöpöt, aztán pedig azt látják, hogy ez a pogány ember leszáll a hintójáról, és mind a ketten Fülöppel együtt belemennek a vízbe, és Fülöp megkereszteli Krisztus Jézusért, vagy nevében. Már ez egy hitvallás volt a szolgák felé, és az egyházi hagyományok szerint ez az ember lett az első püspök Afrikában. Ez a kincstárnok lett az, aki elvitte először arra a kontinensre Jézus Krisztus örömüzenetét. És hagyj beszéljek még zárásként arról, hogy a reakció. Mi hogyan reagálunk az Isten igéjére? Ha minden rendben van, ha az előkészületek rendben vannak, ha Isten készíti, aki az ige hirdetőt készíti, azt, aki fogadja az igét, akkor csak kétféle kimenet lehet. Az egyik az, hogy megtagadjuk Jézust, elutasítjuk, azt mondjuk, hogy nincs szükségünk rá, vagy pedig megalázkodunk, és azt mondjuk, köszönjük Uram, mert én bűnös vagyok ugyan, de Te szeretsz, és én ebből akarok élni, ebből a szeretetből. És itt azt láthatjuk, hogy az első két feltétel rendben volt, és ez az ember élt ezzel, hogy Krisztus az ő bűneiért is meghalt. Ahogy olvassuk, hogy mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszed, hogy Jézus az Isten fia, Jézus a szabadító, akkor szabad megkeresztelkedned. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Az öröm. Amikor valaki újrászületik, az egy örömteli dolog. Amikor az Isten igéje azt mondja, hogy nagyobb, mondja Jézus, hogy bizony mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös miatt, mint 100 olyan igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Én személyesen, mikor 8 évvel ezelőtt megtapasztaltam ezt, ott voltam egyedül a szobámban, olvastam az igét, éppen arról olvastam, hogy Jézussal megfeszítettek két latort. Csak szeretném röviden elmondani, hogy az Isten hogy szervezi. Hogy szervezi a fülöpöket, hogy szervezi a pogányokat, hogy megtérjenek. Én akkor abban az életszakaszomban nagyon erősen gondolkodtam azon, hogy öngyilkos leszek. És már azon gondolkoztam, hogy milyen úton fogok véget vetni az életemnek, amikor megcsörrent a telefonom, és fiatalok hívtak egy biblia órára. Nem mennék el. Mai napig nem tudom megmondani, hogy miért mentem. De én hiszem azt, hogy az Isten szent lelke munkálkodott bennem, és nem engedte, hogy ne menjek el. És amikor elmentem, azt mondták, hogy kezdjük egy imádsággal. Mondom, kezdjük. És hangosan imádkoztak értem, és én hangosan felnevettem. Nagyon szégyeltem magam, hogy kinevettem őket, mikor imádkoztak, de azért nevettem fel hangosan, mert az volt a szívemben, hogy Istenem, ezek nem tudják, hogy kiért imádkoznak. Én most akarom megölni magam, és értem, imádkoznak. És ott megérintett a krisztusi szeretet, ami árad belőlük. És beszéltek arról, hogy van kiút, hogy meg hitre lehet jutni, hogy Krisztusban elvetetik a bűneim, megszabadulhatok. És aztán kértem őket, hogy imádkozzanak értem, mert nem értem. Mint ahogy ez a pogány ember nem értette, hogy mit jelent a megtérés. Körülbelül 6 hónapig imádkoztam én is, hogy Uram, nem értem, de szeretném megérteni. És hogy tudom, hogy nekem erre van szükségem, de nem értem, nem értem, hogy mit jelent az, hogy meg kell térnem. És egyszer otthon olvastam az igét, ahogy az előbb említettem, éppen azt, amikor Jézust keresztre feszítik a 2 latorral, és akkor megértettem, hogy az Isten ítélete és haragja az én életemben van. Mert bűnös vagyok, mert nem éltem Krisztussal. És olyan úgy rám nehezedett ennek a súlya, hogy nagyon megijedtem. De ez csak egy másodpercig tartott, mert utána tovább olvastam az igét, és Jézus ezt mondta a latornak, hogy bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. És akkor rádöbbentem, hogy Jézusért megbocsátottak a bűneim. És akkor amit tudtam, láttam az életemben bűnöket, elmondtam az Úrnak, és az az öröm, ami utána a szívemben volt, én gyerekkorom óta nem tudtam aludni. Állandó halálfélelemben voltam. Sötétben, még 15 éves koromban is, meg 20 éves koromban is futottam, mert féltem a sötétbe. És olyan csodálatos, amikor Isten szent lelke újjászült, akkor elmúlt ez a félelem, és jött egy nagy öröm. Öröm volt a szívembe. És azt olvassuk, hogy örvendezve haladt tovább az útján ez a pogány ember, és Fülöpről is azt olvassuk, hogy ő is utána Isten máshova vitte, és tovább hirdette az evangéliumot. Valóban igaza van Dávidnak, amikor azt mondja, hogy nagyobb örömet adsz a szívembe azokénál, akiknek bőven van boruk és búzájuk. Az Isten, mikor újjászüli az embert, akkor rádöbben arra, hogy én egész életemben, Uram, ezt kerestem, egész életemben téged kerestelek. Ahogy József Attila mondja az egyik versébe, hogy nem biztos, hogy most fogom tudni pontosan idézni, hogy egész életemben Istent kerestem, és rájöttem, hogy Isten az, aki keres engem igazából. És megtalálhat az Isten minket is. A kérdés az, hogy szükségünk van-e arra, hogy amikor felajánlják az igét, amikor Krisztus a Szent Lelke által hirdeti az igét, akkor mi nekünk szükségünk-e van? Szükségünk van-e az Úr Jézusra? Vagy pedig azt mondjuk, hogy nem, köszönöm Uram, én tudok ebbe a nehézségbe tovább menni úgy, ahogy vagyok. Még röviden zárásként ezt szeretném elmondani. Nagyon szeretem nagypapámat, nagyon szerettem. Egy éve, hogy elveszítettük, és nagypapám mindig azt mondta nekem, amikor megtértem és az Úr Jézusról beszéltem, mindig azt mondta nekem nagypapám, hogy fiam, én, ha meghalok, a pokolba kerülök. Mert nekem Isten nem bocsát meg. Olyan sok bűnt elkövettem. Nagypapám 25 évig alkoholizált, és verte a családot, menekülni kellett előle. Aztán nem tért meg, ugyan ő nem jutott, vagyis nem akkor az életében nem tért meg, hanem rájött arra, hogy nem ihat tovább, abba hagyta. És én később jutottam hitre, és nem tudtam szeretni nagypapámat, nem tudtam neki megbocsátani, és elkezdtem imádkozni azért, hogy tudjam szeretni. És utána Isten a Szent Lelkén keresztül megadta ezt, és tudtam szeretni nagypapámat, és többször beszélgettünk vele arról, hogy már közel van ez az idő. Ahogyan a zsidókhoz írt levél 9.27. vers mondja, hogy elrendeltetett dolog, hogy egyszer mindenki meghal, és aztán jön az ítélet. És mondtam papámnak, hogy papó, lehet, hogy én hamarabb halok meg, de te neked nagyobb az esélyed rá. 76 éves volt. És mondom, hogy gondolkoztál-e már azon, hogy nem sokára Isten előtt meg kell állnod. Adtam neki egy Bibliát, és ez a kép örökre a szívembe égett. Az a Biblia, amit adtam neki, berakta az órája alá, hogy jobban lássa az órát. Tehát a Bibliám így volt, és rajta volt az óra. És mindig, amikor ránéztem, ahogy ketyeg az idő, mindig eszembe jutott, hogy apámnak ketyeg az ideje, és nem olvassa a Bibliát. És egyszer le fog járni. Aztán beteg lett, kórházba került, bementünk hozzá, már túl volt a krízisen, ilyen gyomor elzáródása volt, majdnem meghalt, és már úgy volt, hogy felépül, minden rendben volt. A feleségemmel akkor vártuk az első gyerekünket, bementem papámhoz, és az Isten azt mondta, hogy beszéljek neki most is az evangéliumról. És ott az ágyom mellett azt mondtam neki, hogy papó, nagyon szeretünk, nagyon örülök neki, hogy jobban vagy, és hogy haza fogsz tudni jönni, de mondom, gondolkodj el azon, ami történt most veled. Gondold végig az életedet, hogy egyre többször el kell gondolkodnod azon, hogy nem sokára meg kell állnod Isten előtt, és a bűneiddel, ha megállsz, akkor nem lesz irgalom. És akkor beszéltem neki Jézus szeretetéről, hogy a bűnösökért jött, és papám mindig azt mondta, hogy de hát én olyan bűnös vagyok, hogy nekem az Isten nem bocsát meg. Mindig ezzel viccelődött, hogy ő a pokolba kerül. És mondtam neki, papó, hogy pont az ilyenekért jött az Isten, akik tudják magukról, hogy milyenek. És mondtam papámnak, hogy imádkozzunk. És akkor imádkoztam érte, az Isten elé vittük az ő szívét. Nem tudom, hogy megtérte, nem tudom, hogy élte ezzel a lehetőséggel. De milyen érdekes, hogy az Isten hogy szervezte ezt az alkalmat. Utána papám rosszabbul lett, kiderült, hogy elkapott egy ilyen nagyon súlyos fertőzést, és a feleségem meg én nem látogathattuk már meg a kisbaba érdekében. Mert ha a kisbaba elkapja, vagy a feleségem, akkor ők is meghaltak volna. És mennyire tudta Isten, hogy nekünk akkor ott kell lennünk, akkor el kell mondani ezt az üzenetet. És két hétig élt még, lélegeztetőgép rakták, még levették, és nem tudom, hogy ezzel az üzenettel élte, de a reménység ott van az ember szívében, hogy hallotta. És ezért fontos, hogy mi is hallottunk már az evangéliumról, az igében, és hogy mi hogyan teszünk vele. Hisszük-e ezt? Adja az Isten, hogy így legyen, hogy higgyük. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért a csodáért, amit Te elhoztál számunkra, hogy bár bűnösök vagyunk, és a bűneink elítélnek minket, de Te nagyobb vagy a szívünknél, és mindent ismersz. Köszönöm, hogy a szeretetedet megmutattad. Köszönöm, hogy Te vagy az a bárány, aki hordozod a világ bűneit, aki feláldoztatott az én, a mi bűneinkért. Hálás a szívem azért az örömért, amit ez a kincstárnok megtapasztalhatott, hogy nem ismerte az Isten bűneiben volt, de hallhatott róla, és hitre juthatott. Kérlek, Uram, azért, hogy áld meg minket, és könyörülj meg rajtunk, hogy mi is hihessük ezt, hogy ha vannak kérdéseink feléd, akkor add, hogy ezt veled tudjuk rendezni. Legyen tiéd a dicsőség mindenért, és köszönöm a szeretetedet, köszönjük az Úr Jézust, akit azért adtál, hogy életünk legyen. Amen. Hirdetések következnének. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai perselypénzt a Biblia terjesztésére fogjuk tovább küldeni az országos egyháznak. Valamint jövő héten, kedden, sok szeretettel várjuk imaközösségre a testvéreket este 6 órától a parókián. Csütörtökön a Biblia óra este 6 órától kezdődik szintén itt a parókián. Valamint vasárnap 9:30-tól kezdődik az istentisztelet. Egy szuplikáló teológus hallgató, Berkiné Brezniszki Gabriella fogja hirdetni az igét. Őre emlékeztetnek a testvérek, mert 2 évvel ezelőtt is ő szuplikált az itteni gyülekezetben. Valamint tovább a nyíregyházi nagytemplom gyülekezet híreit szeretném még röviden hirdetni a testvéreknek. A reformáció ünnepén, október 31-én a református testvérekkel közösen ünnepi istentiszteletet tartunk. tartanak a nyíregyházi testvérek este 6 órától a nagy templomban. A gyülekezés az 5 órától kezdődik a református templom előtt Nyíregyházán, és énekelve vonulnak át az evangélikus templomhoz. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre a különleges alkalomra, hiszen a reformáció 499. évét fogjuk ünnepelni. Valamint, hogy a mai alkalommal én hirdettem az igét, korábban is jártam már itt Nagycsergészen, mindig nagyon örülök, mikor jöhetek a testvérekhez, Danival nagyon jó testvéri kapcsolatot ápolunk. Én Kis Tamás vagyok, teológus hallgató, és a gyülekezetünk a Nyírtelki Philadelphia Angélikus Gyülekezet. Onnan jött a két testvérem, Kis Virág, valamint Fintor Tamás, aki a kántorunk volt, Virág pedig a liturgusunk. Úgyhogy köszönjük, hogy itt lehetünk, hálásak vagyunk az Úrnak, és szintén reméljük, hogy ahogyan Nyírtelken is, itt is az Úr megáldja a gyülekezetet. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk a gyülekezetért, ami itt van Nagycserkészen. Köszönjük a testvéreket, köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, Uram, azt, hogy Te adtad ide a lelkipásztor Danit, feleségét, Esztert. Köszönjük őket, hálásak vagyunk az ő életükért, szolgálatukért. Köszönöm, Úr Jézus, neked azt, hogy együtt gyűlhetünk a Te nevedben, hogy szól a Te igéd. Köszönöm, Uram, azt, hogy Te viselsz gondot rólunk, Te ismered a mi szívünket, látod a fizikai szükségleteinket, látod, Uram, az anyagi helyzetünket, látod a lelki helyzetünket is. Köszönöm, Uram, hogy Te meg tudod elégíteni a mi szívünket, a Te igéddel, sőt, örömöt tudsz adni, olyan örömöt, amit ez a világ nem adhat. Hálásak vagyunk azért, hogy neked úgy tetszett, Istenem, hogy 500 évvel ezelőtt felragyogtattad újra az evangéliumot a reformátorokon keresztül. Köszönöm, Uram, azt, hogy valóban a sötétség után világosság jöhetett. Te látod, Istenem, a mi szívünket. Kérlek, kérünk téged, Uram, hogy azokat a szívünknek, azoknak az ugait, ahol a sötétség van még, vagy amiben bűnben vagyunk, hogy a Te világosságoddal világosíts be. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te azt mondod, hogy Te vagy a világ világossága, és aki téged követ, az nem jár sötétségben. Ebben bízunk, Úr Jézus, hogy Te szeretsz minket, Te meg tudsz minket újítani. Meg tudod adni, hogy hitre jussunk, hogy megtérjünk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te vagy az, aki meg tudod magyarázni számunkra az igédet. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, minden tagját. Köszönjük, Uram, hogy ide is küldtél Fülöpöket. Még egyszer, Uram, köszönjük neked a lelki pásztorokat. Kérlek, áld meg őket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te ismered Nagycserkész lakosait, kicsiket, nagyokat, időseket, fiatalokat. Őket is szeretnénk a Te kezedbe letenni. Legyen előtted, Uram, még a személyes családi életünk. Ha vannak gyerekeink, akkor ők, ha unokáink, akkor ők, férjünk, feleségünk. Kérlek, Uram, hogy taníts minket imádkozni, taníts minket mindig hozzád menni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te ebben is adtál tanítást, és mondtad, hogy így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Mindezek után Istennek a népe, vegyétek az Úr áldását. Jézus Krisztus mondja, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Amen.
Köszönöm, hogy senki áldozásának. Köszönöm szépen!